Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.
Ez itt tehát a Kilátó, Gyarmat István biztonságpolitikai szakértő és Lévai Dániel, a külügyintézet kutatója van velünk. Jó napot mindaz uraknak.
Jó napot kívánok.
Amiről pedig beszélni fogunk, az a történet, ami most a legutóbbi napokban nagyon megkavarodott. Ugye Trump elnök 50 napos határidőt szabott Putyinnak, hogy fejezze be a háborút, vagy kezdjen tűzszünetet. Ez kicsit összemosódik, hogy a béke meg a tűzszünet milyen viszonyban van egymással. Aztán azt mondta, hogy csalódott benne, és 10-12 napot szabott, ez pénteken lejárt. Ezzel együtt kezdődött egy szervezés, egy csúcs találkozónak, ami Putyin-Trump találkozó lenne, és állítólag a jövő héten erre sor is kerül. Közben pedig Ukrajna elkezdte szervezni a maga nyugat-európai hátországát, mert ugye nem akarja nyilvánvalóan módon kihív azt, hogy a háta mögött egyezzenek meg, mert utána lesz egy megbeszélés Zelenszkij és Trump között, de hát félő, hogy Trump egy orosz megállapodást akar lenyomni majd az ukrán elnök torkát. Körülbelül ez a háttér nagyon elnagyoltan. Mit gondolnak, mi lesz?
Igen, hát itt ugye az szokott lenni, hogy Trump mond valami nagyot, és akkor utána megállapodik valami kicsin. Putyin pedig zsebre rakja Trumpot. És most is ez alakul ki, szerintem. Ugye, azt el kell ismerni, hogy amit Trump mondott, az tényleg nagy volt. Tehát aki kételkedett abban, hogy ezek a másodlagos szankciók, ezek komoly problémát okoznak Oroszországnak, és az arról megjegyzem sok mindenki másnak is, az most látja, hogy na ettől Putyin megijedt. Tehát gyorsan csinálni kellett valamit, és akkor gyorsan úgy csinált, hogy na jó, most akkor megegyezik ezzel, mit, és ugye felajánlott ezt a csúcs találkozót. Donald Trumpnak pedig azt gondolom, hogy a tévészereplés fontosabb, mint a megállapodásnak a tartalma, és ezért gyorsan belement abba, hogy csúcs találkozó, amivel ugye kimondatlanul hatályon kívül helyezte a pénteki határidőt, mert ugye majd a csúcs találkozó a határidő. Ugye először azt mondta, hogy ez egy hármas csúcs találkozó lesz Trump, Putyin és Zelenszkij között, aztán ma már azt, vagy tegnap már azt mondta, hogy hát Zelenszkijnek nem is kell ott lenni, mert ugye Putyin azt mondta, hogy ő szívesen találkozik Trumppal, és persze Zelenszkijel is nagyon szívesen találkozik, meg nagyon fontos lenne, csak hát azt elő kell készíteni, ez ugye azt jelenti, hogy meg kell várni, amíg Zelenszkij beadja a derekát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most megint arról van szó, hogy Trump elindult valamerre, egy jó irányba, hatásosan, hatékonyan működött, de aztán a szereplés iránti vágya és a tartalomnak a hát igazából meg nem értése, vagy nem is fontos számára, bár mostanában már egészen más dolgokat is mond, de úgy tűnik, hogy ez csak úgy kijelentés. Ez háttérbe szorítja azt, hogy legyen valójában valamilyen megállapodás ezen a találkozón. Pontosabban, ha lesz megállapodás, ugye, és Putyin ezt már be is lengette, hogy hát ő nagylelkűen hajlandó esetleg beszüntetni a légi bombázásokat. És Donald Trumpnak ez a fontos, mert hogy ugye ezt mutatja a tévé, és hát ezzel aztán meg lehet állítani a vérontást. Ugye azt már nem tudja természetesen, hogy a régi bombázások bármilyen csúnyán néznek is ki az amerikai televízióban. Naponta kb. 6-8 áldozatot követelnek, a szárazföldi háború meg 1500-2000-et, tehát ha meg akarja állítani a vérontást, akkor azzal nem állítja meg. Nagyon helyes egyébként, hogy meg kell állítani a bombázásokat, de ha ezzel elfogadja azt, amit Putyin szeretne javasolni, szerintem legalábbis, hogy leállítják a bombázásokat, de hát azért majd a harcok azok folytatódnak, arról majd később megállapodnak úgy szépen valamikor is, ez a Soha napján kiskedden című megállapodás lesz.
Daniel?
Én visszatérnék arra a alapkérdésre, hogy mik itt az amerikai érdekek azon túl, hogy béke legyen Ukrajnába. Ugye a republikánusok a 2024-es választás során számtalanszor kijelentették azt, hogy nekik a legnagyobb problémájuk az, hogy Ukrajnába úgy mennek el amerikai fegyverek, hogy lényegében ezért a ukránok nem fizetnek. Nem beszélve arról sem, hogy az európai országok is keveset költenek Ukrajna támogatására. Ez elsődlegesen egy európai érdek lenne, hogy ők vállaljanak nagyobb szerepet Ukrajna védelmében. Az ultimátum, amikor bejelentette Donald Trump az 50 napos ultimátumot Oroszország felé, úgy akkor Mark Rutte NATO főtitkár jelenlétébe tette meg. És ott hangzott el, hogy az lesz az új koncepció, hogy az európai NATO országok, amelyek rendelkeznek amerikai fegyverzettel, azt átadják az ukránoknak, Párhuzamosan ezek az európai országok pedig amerikai fegyverszállításokat rendelnek be ezeknek a fegyverrendszereknek a pótlására. Tehát azt a célt, amit a republikánusok szerettek volna elérni, hogy az európaiak fizessék meg Ukrajna védelmét, azt ezzel így meg is oldották, már az első szállítmány ugye Hollandiából ez megtörtént. Párhuzamosan az amerikai törvényhozásba is amerikai szenátorok egy Peace Initiative néven, egy Peace Act néven létre akarnak hozni az amerikai pénzügyminisztériumon belül egy olyan alapot, ahova befizethetnek az európai országok, majd abból a beérkezett összegekből az amerikai védelmi miniszter fog amerikai fegyvereket vásárolni, hogy aztán azok egy pótolják a kieső amerikai fegyverzeteket, plusz újakat rendeljenek az ukránoknak. Tehát ez azt mutatja, hogy Trump azt elérte már a tárgyalásokkal, nyomásgyakorlási kísérletekkel, hogy az európaiak nagyobb költségeket áldozzanak Ukrajna védelmére. A másik, ugye az a ukrán-amerikai nyersanyag megállapodás, ez mindenképp mutatja, hogy az Egyesült Államok tényleg egy üzleti alapon kezeli most jelenleg az ukrán kérdést. Ő nem emeli egy ilyen civilizációs háborúvá, egy autokráciák és a liberális demokráciák közötti összecsapás sem, mint mondjuk a Biden adminisztráció, hanem sokkal inkább egy pragmatikus oldalról közelíti meg. A mostani találkozó szerintem arra lesz egy lépés, hogy ahogy a professzor úr is elmondta, egy korlátozott tűzszünet valósuljon meg, mert alapvetően ilyen magas szintű tárgyalásokat, tehát két elnök találkozójánál nem lehet az, hogy csak fotózkodnak egymással. Tehát itt valami eredményt kell mutatni. A kérdés az, hogy az eredmény az elvezethet egy tényleg egy valódi konfliktus lezáráshoz. Ugyanis én úgy látom, hogy az Egyesült Államok üzleti érdekei már ki vannak pipálva. Most a kérdés az, hogy Európa hajlandó lesz-e nagyobb áldozatot vállalni továbbiakban is Ukrajna fegyverzésében, felfegyverzésében. Ugye volt hír is, hogy az európai-amerikai kereskedelmi megállapodásnak egy ki nem mondott pontja az lényegében egy nagyobb európai elköteleződés Ukrajna felfegyverzése mellett. Ez, ha megtörténik, én úgy láttam, hogy Európa azon belül is mondjuk Németország, a balti államok, a skandinávok, itt különösen egyébként a dán modellt érdemes kiemelni. Dánia volt az, aki már alapvetően úgy gondolkodott, hogy úgy kell Ukrajnát finanszírozni, hogy létrehozni egy pénzügyi alapot, és abból vásárolni fegyvereket, majd azt leszállítani Ukrajnának. Tehát én úgy láttam, hogy az észak-európai országok nagy többsége, az európai gazdasági motor Németország, az képes ezt a utat bejárni, és akkor gondolkodjunk még ott van Olaszország is, ami szintén ugye jó kapcsolatokat tápol a jelenlegi amerikai adminisztrációval, ő is nagy támogatója ezeknek a programoknak. Szerintem az, hogy egyáltalán újra a legfontosabb két szereplő ebben a kérdésben tárgyal egymással, az egy jó irány, annak érdekében, hogy lezáruljon a konfliktus, vagy legalább befagyjon.
De ha jól értem őket, olyan nagyon sokat ettől nem várnak.
De én nagyon sokat várok, attól várok, hogy azt várom tőle, hogy Putyin ismét hülyére veszi Donald Trumpot, és ő megbelesétál ebbe a csapdába, amit már nagyon sokszor megtett, ugye. Ez annak a következménye, hogy Donald Trump nem igazán tudja, hogy mi az amerikai érdek, ugye, mert egyszer, ugye, ahogy előbb is elhangzott, hogy ne kerüljön pénzbe amerikánok ez a háború, hát ugye azért ez egy elég furcsa hozzá, de akkor fogadjuk el. Csak hát akkor tegnap miért mondta az Donald Trump, hogy Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést Amerika biztonságára nézve. Na most, ha Amerika biztonságára nézve Oroszország a legnagyobb fenyegetés, akkor erre úgy kell reagálni, mint egy bazári kereskedő. Ugye, ha nekem engem fenyegetik a biztonságomat, Amerika a világ legerősebb hatalma, akkor arra nem kell Amerikának reagálni, hanem azt kell várni, hogy majd az európaiak megfinanszírozzák. Szóval azért ez az egész rendkívül zavaros és szánalmas ez az egész, ami itt folyik, és ezért gondolom azt, hogy Donald Trump bele fog sétálni abba a csapdába boldogan és győzelemként fogja föl tüntetni, amit Putyin állít neki. Egyébként mindig ez történik, tehát az, hogy ők ketten talán találkoznak, az egyáltalán nem biztos, hogy pozitív esemény, lehet, hogy pont negatív esemény, mert mert Donald Trump nem fogja az amerikai érdekeit sem, és a nemzetközi közösség érdekeit sem képviselni. Engedjük meg, hogy benne van a lehetőség persze, hogy ez nem történik meg, Donald Trumpnál sose lehet tudni, de én nagyon tartok tőle, hogy ez lesz a végeredmény.
Elképzelhető az, Daniel, mondjuk, hogy Putyin fölveti azt, hogy oké, én teszek ígéreteket, és mondjuk a légi csapásokat leállítom, ha már díl, akkor legyen díl, akkor cserébe te vond vissza az Indiára kirót óriási magas vámtarifákat, amiket azért szabták ki, hogy ne vegyenek többet orosz kőolajat.
Brazíliára is kivetett egy elég magas vámot, 50%-ost, ugyanúgy Indiára is. Én itt azt látom inkább, hogy Indiánál és Brazíliánál is az a cél, hogy leszakadjanak a BRICS fórumról ezek az országok. Tehát, hogy
csak azért hoztam szóba, mert ugye István említette, hogy Trump hivatkozott amerikai nemzetbiztonsági érdekekre, hát például India ügyében, India olajvásárlása ügyében is mondta ezt a mondatot. Elnézést, közben szóltam.
És pont azért mondja, mert mit láthattunk a háború kezdete óta, az európaiak és az amerikaiak kivetették a szankciókat, és úgy, ahogy van, az orosz energia az Indiába és Kínába áramlott. A legnagyobb orosz olajfelvásáró most az Kína, a második pedig India, és ők osztják el lényegében az orosz olajat a világpiacokon. A
harmadik meg az Európai Unió, csak azért tegyük
van
hozzá.
Ez is egy aspektusa a történetnek, de hát ugye velük már megállapodott Trump, tehát ő nincs célkeresztbe jelenleg. És itt India esetében azt fontos tudni, hogy ugye mi a nagy amerikai stratégiai cél, Kínát kéne feltartóztatni, hol meggyengíteni, hol regionális szövetségeket létrehozni, egy lényegében hegemónia ellenes kis koalíciókat létrehozni, ilyen például a Quad, a dél-koreai, japán, amerikai együttműködés is, az AUKUS, Ausztrália Egyesült Királyság, és ebben Indiának is lenne egy fontos szerepe, hogy ő is legyen egy úgymond egy ilyen bástya a kínai előretöréssel szemben. Ehhez képest mit látunk? Az, hogy India hol tartja a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, hol határmenti konfliktust vív Kínával, és Donald Trump én meglátásom szerint arra megy, hogy válasszon oldalt, és ez egy nyomásgyakorlási kísérlet. A nagy kérdés az, hogy Oroszország ugye miből tudja finanszírozni a háborúját, ugye miből? Energiaexportból. Ha India csökkenti ezeket a vásárlásokat, az egy jelentős kiesés lenne. Ez is egy nyomásgyakorlási eszköz lényegében az Egyesült Államok kezébe, hogy akkor az orosz energia vásárlókra fogunk nagyobb nyomást helyezni, és akkor egy jobb tárgyalási pozíciót lehet kivívni az oroszokkal szemben. Meglátjuk, hogy sikerül-e.
Ugye Putyin azért egy menekülési utat is kínál most Donald Trumpnak, nem csak az ukrán viszonylatban, hanem abban az értelemben is, hogy ha nincs megállapodás, akkor Donald Trump most a fenyegetését beváltandó kénytelen lenne Kínára kivetni ezeket a másodlagos szankciókat. Azt pedig ő nem akarja. Ő Kínával meg akar egyezni, úgy látom, hogy most a nyomásgyakorlásnak az a fő célja, hogy ő elmenjen Kínába, és ott Xi Jinping-el csókolozzon, és megállapodjanak valamin, ebbe pedig nagyon nem illene bele, nagyon megzavarna, hogyha ki kéne vetni Kínára ezeket a pótlólagos vámokat. Tehát kétségbe esetten keresi szerintem a kiutat abból, hogy ezre ne legyen szükség. Az, hogy Indiára visszavonja, ez egy másodlagos kérdés, azt gondolom az ő számára. Putyin nem ezt fogja szerintem kérni, hogyha valamit kér, hanem azt fogja kérni, hogy amit már egyszer beajánlott, hogy ismerje a Krím annektálását például, vagy valamilyen ilyen dolgot, vagy hogy ne szállítson több fegyvert, főleg ne szállítson támadó fegyvereket Ukrajnának. Ugye ezért is aljas az a díl, amit ajánl Putyin, hogy a légi háborút befejezi, mert ugye ennek az a célja, hogy a szárazföldi háborút folytathassa, és a Ukrajna ne legyen képes ezt fölfogni, ne legyen képes Oroszország belső területeire csapásokat mérni, mert akkor azt gondolja Putyin, hogy térdre lehet kényszeríteni Ukrajnát. Nem lehet, de ezt Putyin egyelőre nem hajlandó, azt gondolom, elhinni. Szóval itt nagyon sok veszély van ebben, és talán a kiszámíthatatlanság, hogy ugye egyik oldalon egy hidegfejű, racionális, nagyon értelmes és nagyon sok hájjal megkent politikus áll Putyin, másik oldalon pedig egy ilyen kiszámíthatatlan a saját maga számára is szerintem kiszámíthatatlan az amerikai érdekeket. Igazából nem igazán felismerő politikus áll, tehát ez nem egy egyenlőknek a találkozója, és ezért azt gondolom, hogy nagyon nagyok a veszélyei, bár ne lenne igazam. Remélem jövő héten majd beszélhetünk arról, hogy nem lett igazam.
Hát minden esetre Ukrajna tart attól, hogy a háta mögött egy olyan megállapodás születik ezen a két fős trúcs találkozón, ami neki rossz. És hát ilyen különféle forgatókönyveket szoktak felvázolni. Az egyik szerint mondjuk a trúcs találkozón el lehetne dönteni, hogy a Oroszország kivonul a megszállt területekről, erre nem kerül sor természetesen. A másik lehetőség az, hogy Ukrajna valamilyen módon megtartosodik, rengeteg emberre és fegyverrel lesz, és kiveri az oroszokat az utolsó 400 cm ukrán földről sem. Ez sem nagyon valószínű. Az a valószínű, hogy Trumpot rá lehet venni arra, hogy esetleg ismerje el a Krímet, ahogy mondtad, meg a egyéb keleti megszállt területek fölötti orosz fennhatóságot. Ezt nem muszáj egyébként a nyugatnak elfogadni, úgy, mint Oroszország része, de tudomásul venni a megszállást, azt lehet. Na most a bevezetőben említettem, hogy Zelenszky sorra hívogatja a nyugat-európai döntéshozókat, vezetőket. Az mire vonatkozik, hogyha esetleg egy rossz megállapodás születik ezen a tárgyaláson Ukrajna számára, akkor Nyugat-Európa az Unió felsorakozik Zelenszky mögött? És ha igen, akkor mi az, ami mögött felsorakozik?
Én alapvetően azt látom, hogy most a német új kancellár, Friedrich Merz, ő alapvetően egy ukrán barát politikus, tehát ő a kampányban is, meg a mostani lépése is Donald Trump megpuhítása érdekében mindent megtett az elmúlt időszakban. Ők szerintem készek arra, hogy Ukrajnát egy fegyverszüneti megállapodás után is továbbiakban is pénzügyileg, illetve katonai eszközökkel is ellássák. Tehát, hogy szerintem ebben változás nem lesz, ha beáll a fegyverszünet. Azok az országok, amelyek támogatni akarják az ukrán hadsereg fejlesztését, az ugyanúgy meg fog történni. A kérdés az, hogy ez milyen fegyverekkel fog történni. Tehát, hogy védekező hadsereg támogatására fognak beállni, vagy offenzívára is alkalmas fegyverzeteket kapnak, ugye közepes hatótávolságú rakétákat itt legfőképpen, mivel meg tudják célozni az oroszok logisztikai pontjait. Ugye Vladimir Putyin az isztambuli tárgyalások során lényegében arra azt várja el ultimátumszerűen Ukrajnától, hogy szinte teljesen fegyverezzék le az ukrán hadsereget, ne legyen NATO tag. Az Európai Unió csatlakozását azt nem vetették ére, azt nyugodtan támogatják, de hogy alapvetően, hogy Ukrajna ne legyen képes arra, hogy támadó hadműveleteket hajtson végre.
Csak hát, vagy ne legyen képes arra, hogy védekezzen egy újabb orosz agresszióval szemben.
Így van, az a másik lehetőség, de hát ezek ugye ultimátum, tehát egy szélsőséges pontot foglaltak el az orosz követelése. Ő szerintem meg akarja tartani a már elfoglalt területeket, és a mostani nyári offenzív, ami szépen halad a oroszok szerint, az arra szolgál, hogy ezeket a területeket minél jobban kitolja Kijev irányába, hogy létrejöjjön majd esetleg egy olyan demilitarizált zóna, ami ugye elválasztja majd az orosz meg az ukrán hadsereget. Szerintem egy ilyen korai háborúhoz hasonló fegyverszüneti megállapodás fog majd körvonalazódni. Utána Európa szerintem nagy mértékben fogja támogatni Ukrajnának a újjáépítését, ugye már erre több konferenciát is szerveztek, a költségvetési javaslat az Európai Unió részéről is ugye több milliárd eurót szánna Ukrajna újjáépítésére. Már volt is arról konferencia, hogy mely uniós országok mely területeket fogják újraépíteni. Tehát itt látnak egy nagy lehetőséget, gazdasági lehetőséget Ukrajna újraépítésébe. Csak hát kérdés az, hogy be lehet-e fagyasztani ezt a konfliktust egyáltalán.
Azt gondolom, egyelőre korai a fegyverszünet utáni dolgokról beszélni, mert nincs fegyverszünet, és belátható időn belül valószínűleg nem is lesz. A kérdés most az, hogyan lehet fegyverszünetet kikényszeríteni. Erre pedig azt gondolom, hogy kizárólag akkor van lehetőség, hogyha egyrészt Ukrajna meg tudja védeni magát az orosz támadások ellen, mármint hogy a légitámadások ellen, amik most nagyon rombolják az ukrán civil célpontokat. Erre van esély, hogy ezt beszüntetik. Az árazföldi hadműveletek azok tovább folytatnak, és ne felejtsük el, hogy ezeknek van 1500-2000 halálos áldozata naponta, nem a légitámadásoknak. Ezt én azt gondolom, hogy akkor lehet azzal számolni, hogy az oroszok hajlandók belemenni egy fegyverszünetbe, hogy ha Ukrajna hatékonyan tud ellenállni, mégpedig nem a frontvonalon, mert a frontvonalon nem is tud, de nem is annyira lényeges. Tehát az, hogy az oroszok most két naponta 3 kilométert mennek előre, vagy 3 naponta 2 kilométert, ez nem annyira lényeges dolog. Az igazán lényeges dolog az, hogy Ukrajna milyen fájdalmas robbolásokat tud végezni az orosz háttérben. Ez nem csak katonailag, hanem legfőképpen politikailag és pszichológiailag nagyon fontos, hogy mennyire ébreszti rá az orosz politikai, azt akartam mondani, hogy elitet, de az nincsen, az orosz politikai vezetést arra, hogy mégis elgondolkozzon azon, hogy valami fajta fegyverszünetet kéne kötni. Ugye itt egy nagyon érdekes dolog látszik kialakulni, hogyha még néhány hónapig nem szállítanak ilyen fegyvereket Ukrajnának, például a németek továbbra se tudják meggyőzni a valamilyen okból nagyon akadékoskodó szociáldemokrata pártot, hogy ilyen német fegyvereket szállítsanak Ukrajnának, néhány hónapon belül Ukrajna kifejleszti a saját közép-hatótávolságú rakétáit. Tehát ezzel rákényszerítik az ukránokat, és akkor abban már senki nem tud beleszólni, hogy akkor mi történik. Szóval ne felejtsük el, hogy a szovjet fegyveriparnak a jó része ukrán fegyveripar volt, a repülőgépgyártásnak, harci repülőgépgyártásnak, harci helikoptergyártásnak, tehát a high-tech fegyvergyártásnak egy jó része Ukrajnában van, és ezt Ukrajna megörökölte a Szovjetuniótól. Tehát aki alábecsüli az ukrán fegyvergyártásnak, a technológiai fejlettségnek a színvonalát, az nagyon-nagyon téved.
Tehát csak van egy műholdas támogatás, meg titkosszolgálati információ közlés, ami kell mondjuk az Egyesült Államoktól.
Hát egyébként nem biztos, hogy kell, mert
vagy a Starlink
az jó, ha van, és az, erről egyelőre nincs szó, hogy nem lesz.
Volt rá példa, leállították. Volt rá példa, leállították, amikor volt a Kurszki offenzív.
Sok mindenre, persze, de most egyelőre nincs róla szó, és nem is gondolom, hogy ez benne lenne a pakliban egyelőre, de egyébként azt is meg kell mondani, hogy a közepes hatótávolság rakéták, mivel nem pont célokról van szó, igazából akkor is használhatóak, ha nincsen hozzá amerikai, vagy nagyon korlátozott amerikai műholdas támogatás van. Tehát Ukrajnának a lehetőségei, itt tulajdonképpen Ukrajna rákényszerül arra, hogy előállítson olyan fegyvereket, amiket egyébként nem biztos, hogy akart volna. Hát ebben egyébként Donald Trump is partner, hiszen ugye most kezdenek közösen gyártani ukrán-amerikai drónokat, és ha az ukrán technológia nem lenne elég fejlett, akkor nem valószínű, hogy az amerikaiak velük akarnának éppen drónokat előállítani. Az meg, hogy közösen gyártanak drónokat, és nem adják meg hozzá a használatához a segítséget, az meg egy elég furcsa dolog lenne, bár Donald Trumptól mindenki telik, de nem gondolom, hogy most ebbe az irányba haladunk. Tehát ugye Putyin rövid távon gondolkodik, de a rövid távú esetleges sikerei bizony megágyazhatják a hosszú távú vereséget.
Orosz vereséget?
Igen, igen.
Ebben biztos?
Nem. Azért mondtam, hogy megágyazhatják.
Kirándó. Mennyire riadóztatja ez a csúcs találkozó ténye meg az, hogy valószínűleg Trumpon kívül mindenki látja, hogy ez egy újabb időhúzás vagy csapda az orosz elnök részéről. Mennyire riadóztatja ez Nyugat-Európát, és készteti-e gyorsabb vagy több akcióra?
Most volt nemrégiben a hágai NATO csúcs találkozó, amely lényegében európai országok részéről egy vörös szőnyegadás volt Trump elnök előtt, hogy felemelik 5%-ra a védelmi kiadásaikat. Ugye megállapodtak erről, hogy egy részét azt infrastruktúra fejlesztésre állítják, csak 3,5% megy konkrét fegyverbeszerzésre, de hogy ez azt mutatta pont meg, hogy Európa beszél stratégia autonómiáról, majd fejlesztik a saját védelmi képességeiket. Ehhez képest ugye az európai hadseregek fegyverzetének kétharmada közel az Amerikából szerzik be. Tehát azt mondani, hogy majd Európa a saját geopolitikai útjára lép, azt nehezen tudom elképzelni. Inkább azt, hogy felismerik azt, hogy az Európa, az amerikai nagy stratégia az ugye Kínára akar koncentrálni, kevesebb erőforrást akar az európai kérdésekre összpontosítani, és ők ebbe be akarnak dolgozni lényegében, vállalják ennek a szerepét, és szépen el fogják kezdeni a saját hadipari kapacitásaikat összekötni az amerikaival, és ezek a fegyverbeszerzések Lengyelországban, Romániában fognak létrehozni egy olyan erős NATO keleti szárnyat, amely beleillik az amerikai hosszú távú célokba.
Donald Trump is elköveti azt a hibát, amit Putyin az előbb említettem. Az európaiak most nagyon el vannak számva, és nagyon dolgozunk azon, hogy hogyan lehet egy európai védelmi autonómiát kialakítani. Tehát minimális amerikai részvételt egy, akár egy Oroszország elleni nem nukleáris háborúban is, bár még itt szó van még a taktikai nukleáris fegyverek, európai taktikai nukleáris fegyvereknek a rendszeresítéséről is, de a hagyományos háborúról mindenképpen Európa azt szeret, hogy képes legyen egyedül is szembeszállni Oroszországgal. Ez nem egy nagy cél egyébként, nem egy óriási elérhetetlen cél. Katonai szempontból már most is képes lenne, hogyha meg lennének a megfelelő összehangolt struktúrák és vezetési rendszerek. Bizonyos amerikai képességeket kell pótolni, amire Európa képes, csak egyelőre még a kidolgozás folyamatában vagyunk, hogy mik ezek és ezeket hogyan lehet pótolni. A pénz az valószínűleg meg lesz erre. De erre a messzebb néző amerikaiak már rájöttek, hogy lehet, hogy kicsit túlőnek a célon. Lehet, hogy Európa túlönálló lesz. Fegyvergyártásban is. Tehát lehet, hogy Európa megfogadja Donald Trump tanácsát, és elkezd saját maga is önállóvá válni, és saját maga is fegyverkezni. Hát tessék megnézni, az európai fegyverkezési iparnak a perspektívái sosem voltak talán még a hidegháború alatt sem olyan nagy ívűek, mint most hatodik generációs repülőgépekről van szó, taktikai nukleáris fegyverekről van szó, hát harckocsikról, meg páncélozott járművekről már régen, drónokról van szó. Tehát amerikai, főleg katonák elkezdtek, akik ugye a katonák mindig józanabból gondolkoznak, mint a politikusok, elkezdtek gondolkozni, hogy lehet, hogy nem kéne nekünk ennyire visszavonulni Európából, mert aztán végül ott találjuk magunkat, hogy Európa önálló lesz, és akkor mi van? Az egy dolog, persze Európa nem tud, és nem is kell, hogy képes legyen arra, hogy egy mondjuk egy kínai-amerikai konfliktusba hatékonyan beavatkozom katonailag, de Trump most pont azon dolgozik nagyon helyesen egyébként, hogy ennek a konfliktusnak a lehetőségét, a veszélyét a minimálisra csökkentse, és azt gondolom, hogy erre jó esélye van. Itt néhány évet kell kibekkelni, amíg Xi Jinping van uralmon, addig a tajvani kérdés mindig napirenden marad, de Xi Jinping helyzete hát gyengébb, mint amit látunk, ugye már utódlásáról konzultálnak a kínaiak, az ő vezetésével egyébként, de ez a folyamat megkezdődött, és ez a hosszú folyamat, ugye ez Kínában mindig eltart jó néhány évig, de az, hogy megkezdődött, az azért egy nagyon, nagyon fontos jelzés, és Kínában azt gondolom, hogy a Xi Jinping utáni generációk, tehát a mostani 60-asok, akik majd fölváltják a gerontokráciát ott is, előbb-utóbb, őket nem érdekli igazából Tajvan. Ugye ők már úgy nőttek fel, hogy Tajvan nem tartozik Kínához, el fogják fogadni azt, hogy Tajvan egy külön állam. Ugye már elkezdtek Kínában beszélni arról, hogy ezek a tajvaniak nem is kínaiak. Mint ahogy egyébként nem is azok.
Hát akkor nem is kellene.
Mint ahogy nem is azok egyébként, japán eredetűek a tajvaniak, nem kínaiak. A kínai beáramlás az Chiang Kai-shek idejében történt, előtte nem voltak kínaiak. Ugye nyilván nem véletlenül kezdik el egy jól kontrollált rendszerben elkezdeni hangsúlyozni azt, hogy ezek már nem is kínaiak. Én azt gondolom, hogy annak az előkészítése folyik, hogy ha eltűnik ez a 70-esek nemzedéke, a mi nemzedékünk, akkor meg lesz állapodni Tajvanról. Egyébként azért is van erre még egy kis időnk, mert a kínai hadsereg jelenleg képtelen arra, hogy elfoglalja Tajvant. Katonailag nem képes erre, és ugye Xi Jinping szerint is csak 3 év múlva lesz majd képes. Ez a cél, amit Xi Jinping kijelölt, tehát ami azt jelenti, hogy most még nem az, hogy 3 év múlva az lesz, az kérdéses, és hogy 3 év múlva az lesz, és Xi Jinping még mindig ilyen szilárdan ül a trónján, ez is kérdéses. Tehát bizonyos idő azért van arra, hogy Trump megállapodjon Kínával, ami nem szoktunk beszélni, de itt én azt gondolom, hogy a legforróbb helyzet az a dél-kínai tenger, de abból nem lesz világháború, tehát az egy lokális háború lesz, ha lesz belőle. Tehát nyugodtan ki lehet várni Európának, és dolgozunk. Ez a 3 év Európának arra elég, hogy megteremtse az európai stratégiai autonómiát, az amerikaiaknak elég arra, hogy kiegyezzenek a kínaiakkal, a kínaiaknak elég arra, hogy előbb-utóbb rájöjjenek, hogy ők nem tudják elfoglalni Tajvan, és ugye a diktatúrák azt szeretik csinálni, hogyha, meg a gyerekek, hogyha valamit nem tudnak, akkor azt mondják, hogy jaj, nem is akartam igazából. És én azt gondolom, hogy erre felé fog haladni majd a kínai közösség. Nem érdekli az embereket. Kínában voltam egy hónapja, kínai értelmiséggel lehet arról beszélni, hogy Tajvan mi a státusza, tehát nem tabu ez már, mint 5 év vagy 10 évvel ezelőtt volt, és amikor az ember elmondja nekik ezt a teóriát, amit elmondtam, akkor úgy csendesen bólogatnak. Szóval vannak jó hírek is, csak egyelőre nagyon ügyesen titkolja, mert mindenkinek az az érdeke, hogy egy kis karcsörgetés folyjon, mert akkor sokkal többet lehet költeni a fegyverekre, meg Donald Trump is akkor boldog, hogyha ez így van. Tehát nyugalom, stratégiai nyugalomra van szükség.
Hát amíg a Trump trónon ül, és amíg a Trumpi korszak tart, addig Európa gyanakvásra gondolom azzal, hogy mondta, és hajtja majd őket utána előre. De úgy tűnik, hogy a európai fegyverkezési alapból a legtöbb hitelt a lengyelek, a románok veszik föl, szóval Kelet-Európa két erős és nagy állama kezdett bele ebbe a hajszába, hogy a lengyelek ugye már korábban azt mondja, hogy már ők az 5%-ot elérték.
Igen. A maga Trump védelmi minisztere még februárban, amikor első útját tette Európába, azt mondta, hogy Lengyelország a modell az európai ország, hogy mennyit kell költeni, meg hogyan.
Hát ez a másik, amiért az amerikai tábornokok feje majd fájhat.
Lengyelország abban is kivétel, hogy nem csak költ rá, hanem tudja, hogy mire költ. Neki tervei vannak, tudja, hogy nem csak beszerzi a dél-koreai harckocsikat, hanem azokat hogyan állítja a rendszerbe. Ezt a NATO se tudja még egyelőre.
Igen.
Mondjuk a lengyel történelemre tekintünk, akkor abszolút érthető abszolút. A elővigyőzátosság. Németország és Oroszország között.
Ez a tudás kódolva van. Csak azt akartam kérdezni, hogy nem lehet, hogy majd éppen egy idő után, talán nem is olyan sokkal lengyel és román fegyvereket kap majd Ukrajna?
Most is kap, persze. Most
hát többet, mert ugye elindulnak óriási fejlesztések.
Egyelőre azt gondolom Lengyelország és Románia különösen, de Lengyelország is saját magát akarja fölfejleszteni. És most nem az a hangulat, a Lengyelországban most már nem az a feltétel nélküli ukrán támogatás van, ami korábban volt, hanem egy nagyon kimért, racionális támogatás, ami eltűntek ezek az érzelmi részek tulajdonképpen belőle. Lengyelország nagyon sokat köszönt a lengyel gazdasági csodának, a növekedésnek 1,2%-a évente az az ukrán vendégmunkásokból származik. De ez már over, ez már odébb van. Szóval a románok meg most kezdik igazából. És ott azért mindig van, most látjuk Simion óta, hogy vannak problémák. Szóval egyelőre én azt gondolom, hogy nem, egyelőre nem, de azt igen, hogy Lengyelország és Románia válik a NATO-nak talán két legfontosabb tagállamává, most nem a legerősebb, de a legbárányi hadsereg még a legerősebb is lehet igazából. Az EU-nak mindenképpen, és ebből fölog a szerepe is. Tehát én azt gondolom, hogy a következő NATO főtitkárságra átsingozó nyugat-európai jelöltek jobb, ha valami más feladatot keresnek maguknak, mert a következő NATO főtitkárnak lengyelnek kell lennie.
Én Romániánál azt kiemelném, hogy földrajzilag, ha térképen nézünk, ott van egy csomó rádió állomás amerikai részről, tehát a Donbasszi megfigyelés NATO részről az lényegében Romániából zajlik. Ott van egy hatalmas lényegében NATO-s kikötő, repülőterek, az amerikai fegyverbeszerzésbe is új Patriot tegeket vásárolnak, tehát Románia tényleg az élovas Lengyelország mellett annak érdekében, hogy egy erős keleti NATO bázissá váljon.
Az első rakétálhárító két rendszer Lengyelországban és Romániában települt.
Visszatérve a csúcs találkozó tényéhez, ugye mindig ebből indulunk, és ebből jönnek mindenféle linkek, még tajvani link is van benne, de a legfőbb szerintem az, hogy az a kérdés talán, hogy miközben nyilvánvalóan ez egy időhúzás, amit Putyin csinál, értelmetlen dolognak tűnik a orosz gazdaság teljesítő képességének a tükrében az, hogy mindenáron folytatni akarja a háborút, mert ugye most is recesszió van gyakorlatilag, ugye nincs 1%-os növekedés, hanem valami 0, nem tudom, 7-8%, az gyakorlatilag hát nincs. Illetve hát látszik, hogy a gazdaság elkezdett süllyedni, mint minden katonai hadigazdaság, amelyik hát így eltorzult viszonyokat hoz létre, hogy a munkaerő áramlik a katonaiparban, mert ott vannak a jó bérek, bizonyos cikkeket, amiket eddig elő tudtak állítani, nem állítják elő, import nehézkes, ugye azért a szankciók mégiscsak valamennyire működnek. Szóval borul a dolog, ezzel nem számol Putyin.
Két dolog van emögött, hogy az egyik, hogy egy katonai, egy hadigazdaság mindig megviseli az államot, a gazdaságot. De a háború befejezése legalább annyira megviseli a gazdaságot, és ezt nem tudjuk eldönteni, mi sem, Putyin meg maga sem, nem is akarja egyelőre, hogy mi a nagyobb probléma Oroszországnak, ha folytatódik a háború gazdaságilag, ha folytatódik a háború, vagy ha befejeződik a háború. Ugye annak a minimális gazdasági növekedésnek egy jó része az a hadigazdaság. Ha az leáll, akkor több százalékos recesszióba süllyedhet Oroszország, óriási problémák keletkeznek. Tehát nagyon nehéz döntés a háborút leállítani gazdaságilag, és másodszor pedig már Sztálin elvtárs óta tudjuk, hogy az orosz-szovjet vezetőket nem nagyon szokta az érdekelni, hogy a népnek jól megy, vagy nem megy jól. Putyin, Sztálin óta szerintem Putyin a leggusztustalanabb, a legerőszakosabb szovjet-orosz vezető. Szerintem Brezsnyev és Hruscsov egy matyóbaba volt hozzájuk képest, és nem érdekli, ő azt gondolja, hogy Oroszországnak helyre kell állítani a hatalmát, a dicsőségét, a befolyását, és ezért maga mögött tudja, azt gondolja az orosz népet, egy darabig sajnos maga mögött is tudja valójában, mert megeszik ezt a propagandát. A német nép is Hitler mögött, tehát nagyon soká tartott, tehát nem akkor kezdett el a német népnek a támogatása elfogyni Hitler mögül, amikor már elkezdődött a vereségnek a folyamata, hanem amikor a háború odaért Németországba. És Oroszországban ez most nem történik még meg. Mondjuk az orosz lakosság életszínvonalát Moszkván meg Szentpéterváron kívül tovább apasztani elég nehéz lenne. De ha sikerül is, ezt az oroszok el szokták viselni, mint hogy az ukránok is elviselik egyébként. Ezért nem várható az, hogy egy népfelkelés alakul ki Oroszországban. Ott Putyin, ha valamikor Putyin megbukik, ami egyáltalán nem biztos, hogy belátható időből bekövetkezik, az az orosz politikai vezetés, a Kremlin belüli, ha nem is pucs, de ilyen hatalomátvétel formájában fog megtörténni. Valaki más átveszi a hatalmat, aki vagy még jobban beleviszi a háborúba Oroszországot, vagy megpróbál kikeveredni belőle, ezt nem tudjuk, ez majd az adott helyzettől függ.
Én gazdaságilag azt tenném hozzá, hogy számos sajtóhír van, hogy Oroszországnak importálnia kell a munkaerőt. Halljuk azt, hogy 1 millió munkást várnak Indiából, Kazasztánból, egyre többen vállalnak munkát, és egyébként ez a putyini hatalmi bázison belüli orosz nacionalista kör rosszallását váltja ki, hogy hát akkor úristen, itt indiakkal, meg kazakokkal kell feltölteni az orosz munkahelyeket. Csak egyszerűen nem tudják teljesíteni azt, hogy kellenek emberek a frontra, hogy menjenek abba húsdarálóba, amit előállítottak 2022 óta az oroszok, de közben meg a gazdaságban, nem csak a hadigazdaságban van már munkaerőhiány, hanem a civil gazdasági területeken. Ráadásul az orosz hadipar az alapvetően mindig túl van fűtve, tehát egy szigorú állami kontroll alatt van, ezért tud egyébként nagy mennyiségben lőszert előállítani, de már azt se tudják tartani, nem véletlenül kellett az észak-koreaktól már segítséget kérni, és ez is mutatja egyébként valamilyen szinten, hogy Oroszországot nyíltan India vagy Kína esetleg úgy látja, hogy támogatni kell, ez egy olyan proxy háború, ami a nyugattal zajlik, ők ezt nem vállalhatják fel. Egyedül fennyához tud fordulni, ők meg ugye le tudják szállítani, végre kapnak valamilyen orosz számukra modern technológiát, és lényegében Oroszországnak nincs olyan szövetségese, aki tudna segítő kezet nyújtani. Éppen ezért az a kérdés, hogy ez a másodlagos szankciók, amit a Trump adminisztráció be fog vezetni, vagy bevezet egyáltalán, hogy ez mindig ilyenkor nagy kérdés van, hogy ez megtörténik-e, vagy valami impulzus éri az elnököt, és akkor megváltoztatja a döntését, az megvágja Oroszországot attól, hogy újabb bevételre tegyen szert. Tehát finanszírozni egyáltalán azt, hogy a rengeteg zsoldos kifizessék, az is probléma. A hadigazdaságot egybetartani, munkaerőt importálni, és az azt egyébként jelentő társadalmi ellentéteket, ami egyébként már megjelenik, tehát az orosz nacionalisták részéről, hogy tényleg a vendégmunkásokkal, muszlim vendégmunkásokkal az orosz ortodox lakosság hát kevésbé tud azonosulni. Ezek újabb problémák Oroszország számára, és a háború végével is nagy kérdés lesz, hogy ez hogy fog alakulni.
Nem beszélve arról, hogy a háború azt is eredményezi, hogy Oroszország gyakorlatilag elveszti a befolyását Közép-Ázsiában, és a kínai szövetségesről kiderül, hogy olyan, mint az egyszeri medve, hogy nagyon erőteljesen halálos szorításba őrzi a gazdáját, hiszen ha megnézzük mondjuk Kazaksztánt, vagy az összes szántot, nem beszélve Jerevánról, Oroszország olyan mértékben háttérbe szól Azerbajdzsánban, olyan mértékben háttérbe szorul, hogy lassan már ugye Kína szomszédjává válik, olyan erős a kínai befolyás ezekben az országban.
És nem csak a kínai, az amerikaiak is megjelentek, tehát Kazasztánban például elkezdtek olyan szerződéseket kötni, hogy közös ritka földfény bányászati lehetőségeket. Ezek ilyen apró első lépések, behatolás Közép-Ázsiában, de ugye ma fogja a Fehérházba fogadni a örmény miniszterelnököt, meg az azeri elnököt,
Donald Trump. Örményország az más.
Az ott nagy kérdés abszolút. Lesz egyébként, hogy akkor le lehet-e választani lényegében az orosz befolyásra ezeket az országokat.
Kilátó. Ha megnéztük, hogy az orosz gazdaság mit bír ki, és ha igaz, akkor még viszonylag sok minden. Kérdés, hogy mit bír ki Ukrajna? Itt van egy dolog, hogy Zelenszkij tudjuk a legutóbbi időkben folyamatosan béketerveket készít, ezekkel bombázza a világot, és mondja, hogy igen, béke kell, tűzszünet kell. Amire lehet mondani, hogy ő meg akar felelni Trump elnöknek, és ezt elérték nála a nyugat-európai vezetők, rávették egy ilyen, ilyen alázatosabb hangvételre Trump-al szemben, ami be is jött, mert az ott a Trump azt mondta, hogy tulajdonképpen az egy remek fickó. Korábban ugye egy diktátornak
nevezte.
Tehát lehet egy megfelelés a Trumpi elvárásoknak, de lehet emögött egy nagyon komoly, növekvő kiszolgáltatottság Ukrajnának, az ukrán gazdaságnak, az ukrán haderőnek, stb. És hát a közvéleménynek.
Hát az már nem nagyon tud növekedni onnan, ahol most van, mert hogy teljes mértékben kiszolgáltatott, de ez nem csoda, nem hiszem, hogy ez önmagában jelenleg komoly probléma lenne, addig, amíg folytatódik ez a támogatás. Sokkal inkább probléma az szerintem Zelenszkij számára, hogy elkezdték kétségbe vonni, hogy ő a legjobb vezető, különösen egy fegyverszünet után. Tehát lehet, hogy az a nimbus, ami neki teljesen jogosan megvan, az kitart addig, amíg egy fegyverszünetet kötnek Oroszországgal, de utána aztán muszáj lesz választásokat kiírni, és ugye látszik, hogy ő tart ettől most már. Ráadásul ugye Zsaluzni volt főparancsnok, aki a legnépszerűbb Zelenszkij és népszerűbb politikai tényező Ukrajnában, most úgy döntött, hogy megszólal, és adott egy hosszú politikai interjút, nem napi politikáról, de ugye ő nem szokott mostanában nyilatkozni. Szóval úgy tűnik, és hát ugye egyre többen mondják, hogy most már választások kellenek, jó, persze nem lehet a háborúban. Szóval elkezdődött, én azt gondolom, egy Zelenszkij utáni korszaknak az előkészítése, és ebben Zelenszkij hát minimálisan egy dicsőséges lelépést kell, hogy előkészítsen saját magának. Azt nem hiszem, hogy át tudja menteni magát. Szerintem nem is nagyon akarja melegelhetni. Ha én egy magánemberként beleképzelem magamat az ő helyébe, én meg rohadtul szeretnék megszabadulni ebből a helyzetből, mint magánember is. De azért ez egy bizonytalanságot is okoz, és ebben a bizonytalanságban ugye pont az a biztos tényező, hogy a nyugat támogatja Zelenszkijt. És ezért el kell, hogy viseljék mindazt, amit egy ilyen nagyon nagymértékű függés eredményez.
ha lesz deal, akkor abban biztos, hogy benne lesz Zelenszky sorsa.
Hát valószínűleg olyan helyzetbe jut Zelenszky, hogy az a béke, amit ő el tud érni reálisan, az olyan, amit az ukrán közvélemény jó része nem tud elfogadni. Mert azért 3 év háború, gyötrelem, kínos, szörnyű esetek, gyerekhalálok után tudomásul venni, hogy Ukrajna területének egy részét mégiscsak elviszi az agresszor, mert el fogja vinni, kérdés, hogy mekkorát, azt nagyon nehéz lenyelni, szóval ebbe mindenképpen bele szoktak bukni. Churchill megnyerte a II. Világháborút, és ebbe belebukott.
Mert az angolok okosak voltak.
Hát mekkorát bukna Zelenszky, hogyha egy normális választásra kerülne sor egy ilyen béke után.
Igen, ez egyébként törvényszerű, ugye azt elfelejtjük mostanában a háborúban, hogy tulajdonképpen ez a háború arról is szól, hogy kialakulóban van az ukrán nemzet és az ukrán nemzetállam, ennek a folyamatnak a végén vagyunk, ugye, és ennek a folyamatnak az egyik nagyon fontos jellemzője mindig az, hogy a kialakuló nemzetállam milyen területen fog működni. Ugye vannak még ilyen nyílt kérdések, tehát az albán nemzetnek ugye a nemzeti alakulása, azért még kérdés, hogy majd a nemzetállam, az albán nemzetállamnak hol lesznek a végleges határai, Szerbiával kapcsolatban is vannak kérdések, tehát és Oroszország is egyébként ebbe a kategóriába tartozik, ugye az orosz az egy birodalom, úgyhogy az egy kicsit más dolog, de ezt tudomásuk kell venni, hogy a nemzetállam kialakulásánál a határok általában módosulni szoktak. Ugye ez persze a népet nem fogja megörvendeztetni, hogy na jó, akkor legyen már úgy, ahogy lesz, de nem egy elképzelhetetlen dolog, hogy ez bekövetkezik. Ugye ebből a szempontból szemétség, vagy ajasság, vagy nem is túlságosan okos dolog, amit Putyin csinál, mert ha megállna Krím Donetsk-Luhanszk megyénél, akkor ezt nyugodtan lehetne azzal igazolni, hogy ez az orosz nemzetállam kialakulásának a vége. Csak ugye két olyan megyét, ukrán megyét is bekebelezni, ahol nincs igazából jelentős orosz lakosság, ugye azt azért nehéz ezzel megindokolni.
Mindig is ott volt a gondolat, ez a Novorosszia elmélet, amire alapozták ugye az oroszok az igényeiket, meg ott van ugye a Kijevirusz, mint ős orosz állam, és ugye erről is megy a vita most az ukránok részéről, hogy ugye szépen ezt hangsúlyozzák, hogy ők igazából ennek az álmulakulatnak a jogos történeti örök, és ez pont azért van, mert tényleg itt
lokálisan ez így van, mert hogy ugye Kijev
központos. Az a kérdés, hogy Kijev a fontos, vagy a Rusza fontos.
Mert ez a Lvov
térség. A fontosak, mert mind ugye tulajdonképpen északiak voltak, és az egész orosz meg ukrán néperedete az a távoli Skandináviában.
Újra kell nézni a Tucker Carlson Putyin interjút, ott megmutatja Vladimir Putyin a történészi képességét, hogy hogy látja a dolgokat.
Ez elő szokott fordulni diktátorok, a Sztálin például nyelvészeti dolgozatokat is írt. Miért ne értett volna ahhoz is?
Hát jó, hát mondjuk, aki papképzőt végzett azért, mint Sztálin,
ez... Igen.
De ugye az igazi putyini ideológia, ez a ruszki mér, az orosz birodalom, igen. Amit ugye, ő úgy fogalmazott meg, hogy ahova orosz katona tette a lábát, az orosz terület. Ugye Dugin azt mondja,
hogy... Csak a csizma kínai.
Hogy igen, Dugin azt mondja, hogy ahol oroszok éltek, vagy élnek most, az biztosan orosz terület, és ez nem új dolog, már második Péternek is az volt a címe, hogy minden oroszok cárja, nem Oroszország cárja, hanem minden oroszok cárja, tehát ez egy nem egy új orosz elmélet, ezt abba kell hagyni, ugye valószínűleg ugye ezt nem lehet megvalósítani, de hát hűíteni a népet ez nagyon jó dolog.
Közben felvesztik a Sztálin legendáriumokat, arról vitatkoznak, hogy Volgográdot visszanevezik Sztálingrádra, tehát hogy érdekes ez az orosz nacionalista politika, mindenből mazsolázik, ami az épp aktuális nagyhatalmi céljait alátámasztja. Nagy kérdés, hogy mondjuk egy olyan tűzszünet, amely mondjuk tényleg csak a Krímre, a Donbass vidékére korlátozódik, az majd hogy fog beépülni ebbe a legendáriumba, mert ezt ugye el kell majd fogadtatni az orosz nacionalista körökkel is. Hogyha Trump, amikor ugye feldühödött Putyinra, az egyik Twitter bejegyzésében azt mondta, hogy csak július folyamán 20 000 orosz katona halt meg. Tehát, hogy óriási számokról beszélünk, itt ha leszerelik a hadsereg egy részét, akkor ott komoly veterán kérdés lesz, pszichológia, hogyan fogják újraintegrálni a társadalomba, és ez ukrán részről is nagyon-nagyon nagy kérdés lesz, hogy mit kezdenek a veteránokkal. Ez hogy fogja egyébként a szociális ellátórendszer megterhelni? Milyen tragédiák sorát fogja okozni a különböző veteránokat?
Hát állítólag már a visszatérő orosz katonák elég sok tragédiát tudnak okozni, mert mentálisan természetesen hát olyan állapotban vannak, amilyenben.
És hát ugye azért saját tradíciói vannak, az utolsó ukrán partizánt 1972-ben fogták el, úgyhogy azért ennek van még idő erre.
Én alapvetően úgy látom, hogy most az egy előrelépés, hogy legalább az Egyesült Államok elnöke, meg az Oroszországi Federáció elnöke egyáltalán beszélő viszony folytat. Mert ez kell, hogy beszéljenek egymással, fenntartsák a diplomáciai kapcsolatokat, mert ez máshogy tényleg csak a harctéren dőlne ez a konfliktus. Csak az az igazság, hogy ami érkezik katonai támogatás nyugatról Ukrajnának, az pont elég arra, hogy ez egy állóháború merevítse a frontvonalakat. Tehát a fegyveres megoldás az tényleg csak akkor tudna véget érni, hogyha a nyugat leállítaná, tételezzük fel egyik oldalról a támogatást, az oroszokat meghagyná, hogy végignyomuljanak Ukrajnán, csak hogy az ukrán hadsereg a maga közel már lassan 1 millió fős
állandó állomokat. Vagy fokozná Ukrajna támogatását, igen. Az is egy megoldás lenne.
Hát akkor bizonyos szempontból a helyzet változatlan, legalábbis ami nyugat választát illeti. Igen, meglátjuk aztán, mi lesz a elkövetkező héten ezzel a csúcs találkozóval. Ahogy láttam az urakban, azért nagyon sok várakozás nincsen, és hát ez gondolom nem véletlen, ez kiderült ebből a mai beszélgetésből is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, köszönöm Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőnek, és Lévai Dánielnek, a Külügyi Intézet kutatójának. A műsort Bacsa Botond szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Minden jót, viszonthallásra!
Köszönöm!
Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.